Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Stratéga, a házigazdával Póca Istvánnal és eheti vendégével, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel, az Alapjogért Központtól. Szervusz, köszöntelek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
Két izgalmas témáról szeretnék veled beszélni. Az első az, hogy hogy áll a harci helyzet az orosz-ukrán fronton, kifejezetten Harkivnál. A másik pedig, hogy milyen európai háborús retorikát veszünk vagy vettünk itt a közelmúltban. Tezzük talán az ukrán helyzettel. A ellentmondásos híreket láttam itt az elmúlt napokban megjelenni. Az első hírek arról szóltak, hogy az oroszok mintha nyitottak volna egy új frontot. Mint hogyha azt mondanák, hogy akkor most egy új területen, egy új helyen próbálnak meg előrelépést elérni, és haladást elérni. Sokan azt mondják, hogy pont egy helyzetet kihasználva, hogy a mostani átmeneti ezzel nem lehet még tudni, ki az amerikai elnök, az európai választásra figyelnek, és akkor most ki kell használni az előretörést. Ez történik? Most ez most egy új frontnyitás, vagy csak riogatnak inkább?
Az az igazság, hogy annak ellenére, hogy itt már ez negyedik napja tart ez az orosz előretörés, még mindig nem tudjuk igazából eldönteni, hogy mi az, amit látunk, és megmondom miért. Egyrésztről az való igaz, hogy az oroszok nyilvánvalóan úgy értékelik, hogy most van egy időablak. Egyrészt az, amit te mondasz, hogy most amerikai elnökválasztás, uniós választás, de ennél talán még fontosabb az, hogy az amerikai kongresszus ugyan jóvá hagyta azt a 61 milliárd dolláros támogatást Ukrajnának, ám a kiszállítandó fegyverek, lőszer, alkatrész egy jelentős része, az még nem érkezett meg Európába. Amit előkészítettek, azok itt vannak Nyugat-Európában, és erre azt mondták a szakértők, hogy egy hét, tíz nap alatt azt Ukrajnába tudják szállítani. Illetve még egy figyelemre...
Akkor ez meg is történt, ugye?
Folyamatban van, úgy tűnik. Illetve még egy változás van, amire azért felhívnám a figyelmet, hogy az amerikai kormányzat úgy döntött most több mint két év után, hogy küld 20 embert azért, hogy a fegyverek sorsát nyomon kövessék. Tehát ezt a 25-30%, ami Ukrajnába beérkezéstől a frontra való kiszállítási úton kézen közön eltűnt, most hirtelen úgy érzi az amerikai kormányzat, hogy ezt a támadási felületet a elnökválasztás előtt nem szabad megadni.
20 ember mire lehet elég?
Sok mindenre. Tehát itt most nem arra kell gondolni, hogy a fronton 20 ember mire elég, hanem logisztikai kérdéseknek az áttekintése. Tehát a fegyver, amikor beérkezik Ukrajnába, onnan ne egy sötét luk legyen, és nem tudják utána nyomon követni a fegyvereknek a sorsát. És itt főleg nem a kézi fegyverekről van szó, hanem itt páncélelhárító rakétákra, föld-levegő rakétákra, amelyek a terroristák kezébe kerülnének, vagy olyan válsággócokba, ahol mondjuk hadurak harcolnak egymással, aznak beláthatatlan következményei
lennének. Nyomkövetővel rendelkeznek ezek az eszközök? Vagy ezt hogy tudják megmondani, hogy pontosan hol
az
van?
Az lenne a legegyszerűbb, ha nyomkövetővel rendelkeznek, és talán a legolcsóbb is. De nem véletlen, hogy nem szellik föl nyomkövetőkkel. Tehát nyilvánvaló, hogy itt azért a fegyverek egy jó részénél az amerikaiak azért nem szeretnék azt, hogy mondjuk az oroszok ráéljenek arra, hogy hány darab és hová érkezik ki a fronton. Nyilvánvaló, hogy ez hadititok. Tehát ezért aztán mondjuk az ilyen elektromos jeladókortól mindenki fél, hogy a másik fél nehogy le tudja hallgatni, fel tudja törni, és ezáltal plusz információkhoz jusson. Annál is inkább, mert amit kérdezel most Harkov vagy Harkiv esetében, azért nem lehet eldönteni, hogy most valójában mi történik, mert egyrészt a nyugati szakértők is azt mondják, hogy az a 40-50 ezer fős csoportosítás, amit az oroszok végrehajtottak, azért az ahhoz kevés, hogy mondjuk egy másfél milliós nagyvárost elfoglaljanak. Ugyanakkor...
Bakhmutnál láttuk, hogy igen, egy kisebb városról beszélünk ráadásul.
Jóval kisebb.
Hogy mennyi időben és mekkora erőfeszítésben és mennyi emberbe telt, hogy ezt megoldják.
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy például Bakhmut az azért volt más, mert egy néhány tízezres városról beszélünk, de az egy erőd város volt. Tehát ott azt majdnem azt mondom, hogy betonba meg acélba öntötték. Tehát ott a háztömbök, azok egy-egy kis erődként működtek. Ott nem véletlen volt az, hogy Hiába a tüzérség látszólag elpusztította a várost, láttuk a borzasztó felvételeket, de ott a katakombák, a pincék, óvóhelyek és a védekezésre alkalmas épületek, azok megmaradtak.
Tehát az oroszok... nem csak egy kommunikációs döntés volt, hogy akkor Bakhmutot nem lehet átadni, mert hogy akkor nem. Minden oda vész, hanem akkor neki
így van.
Praktikus pontos, gyakorlati jelentősége
így van,
is.
Így van. Ez a 2014-22-ig lévő erődítési munkáknak, amit a Donbasszal szembe hoztak létre. Tehát amiről az ukránok is sokat beszéltek, ez a hármas védelmi vonal, ez nem csak azt jelentette, hogy lövészárkok, meg beásott lövegek, hanem azt is jelentette, hogy ezeket a kisebb-nagyobb településeket jelentős mértékben megerősítették, és egy utcai harcra, vagy házról-házra való küzdelemre kényszerítették az oroszokat. Az oroszok pedig két évig például nem vetették be ezeket a siklóbombákat, amelyek kimondottan ezeknek az erődítményeknek az elpusztítására.
Ezek precíziós fegyverek, ugye?
Viszonylag. Ezek a jó része még a szovjet érából maradt fegyverek, nagy pusztító erővel, azért ugye 500 kilótól 3 tonnáig beszélünk, ami adott esetben 2-3 emelet mélyen is képes például pusztítani, hogyha arról van szó, hogy megerősített óvóhelyeket is. De ezeket felokosították. Tehát ezeket a bombákat gyakorlatilag most nem úgy kell tekinteni rá, mint egy precíziós rakét, ami elhíresült ugye, hogy az amerikaiak befordul a sarkon, és akkor megvan, hogy melyik ablakon megy be. Nem, de mondjuk 50-100 méteres pontossággal lehet vele célozni, és viszonylag lehet korrigálni a repülését.
És visszatérve Harkiv, miben más?
Abban más, hogy ez nincs megerődítve így, és a háború első időszakában az oroszok tettek egy próbálkozást, majd elfoglalják, és akkor sem sikerült. Egy 1,5 milliós nagyvárosról, tehát közel egy Budapest méretű városról beszélünk. Nincs így megerődítve egyrésztről, másrésztről a lakosság jelentős része nem ment el a városból. Az oroszok részéről viszont az elmúlt hetekben egy figyelemreméltó tendencia rajzolódott ki. Egyrészt egyre keményebben támadták a várost, és az ország más részein is persze az infrastruktúrát, az áramellátó rendszert, a vasúti csomópontokat, és nagyon látványos felvétel volt, meg rémisztő is persze, amikor a tévéadótornyot derékba törték egy rakétával, tehát az egy precíziós támadás volt viszont, hogy a kommunikáció térben is igyekeztek, hogy úgy mondjam, elvakítani, vagy süketté tenni a várost. Az ukránok azt mondták egy hét után, hogy viszonylagosan helyreállították a televíziós adásokat, ami azért egy háború esetében fontos az információk miatt. Ugyanakkor is itt visszatérek az előretörésre. Szerintem alapvetően azt láttuk, hogy az orosz felderítés nyilvánvaló, hogy most már egyre pontosabb információkkal rendelkezik, hogy ezen az 1000 kilométeres frontszakaszon, a front melyik részén nagyjából milyen erők állnak velük szemben. És hogyha kevesebb embert vélnek fölfedezni egy-egy területen, akkor ott igyekeznek gyorsan és keményen előre törni. Most ezt látjuk egyébként Harkivnál. Ugye most már itt az első napokban azt mondták, hogy 4 meg 5 falut is, tehát ez szinte folyamatos volt, és már több mint 10 kis falut vagy települést foglaltak el. Itt az alapvető cél szerintem kettős az oroszok részéről. Egyrészt, ha valóssá válik az a hírszerzési információ, hogy kicsi az ellenállás, igyekeznek minél mélyebben bemenni az ellenség háta mögé. A másik, Harkiv esetében, hogy igyekeznek minél közelebb menni, mert pillanatnyilag még az orosz klasszikus tüzérség nem éri el a várost. Túl messze van, hogy elérje a várost. Legalább a külső kerületeit, ott a védelmi zónákat adott esetben a tüzérség tudja támadni. Amiután akár előfordulhat az is, hogy a lakosság elkezd pánikszerűen menekülni. Márpedig, ha 1,5 millió embernek akár csak a fele kezd menekülni, az egy nagyon komoly logisztikai kihívás elé állítja az ukrán katonai és politikai vezetést. Ezeknek az embereknek a szállítása, ellátása, élelmezése, elhelyezése egy nagyon-nagyon komoly kihívást jelenthet. És ez lehet egy olyan terhelés az ukrán vezetés számára, ami adott esetben is erre vannak utaló információk, hogy egyrészt katonákat csoportosítanak át, vagy éppenséggel a hátországban pihentetésre hátra rendelt egységeket újra bevetik.
Akik megszervezik a menekülést?
Egyrészt, vagy igyekeznek meggátolni az oroszok további előretörését. Tehát ezáltal viszont ez a törékeny egyensúly, ami a fronton van, az máshol borul föl. Látjuk például Csaszivjár esetében, ami egyébként gondolta visszatér Bakhmutra, azt mondják, hogy az utolsó ilyen erődített város. Tehát azért is akár például az oroszok megkerülni, és utána elzárni, és úgy megpróbálni bemenni a városba, tehát kellő óvatossággal kezelik ezt. Tehát ezek a súlypont áthelyezések, amiket egyébként katonailag nagyon nehéz nekik megvalósítani, mert a mai harcászatban már minimális a meglepetés ereje. Ugye most mindent már drónok látnak, műholdak látnak, pontosan így van. Tehát ebből a szempontból az oroszok egy nagyobb erőátcsoportosítást, úgyhogy ne lássa az ellenség, gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Inkább ezeket a kisebb erőbevetéseket, és ezekkel máshonnan meggyengíteni a frontot, és ha az megtörténik, akkor ott egy újabb előretöréseket kísérelnek meg. Én egyre inkább azt látom, ez az új a pillanatnyi orosz stratégiában. A kérdés az az lesz, hogy ehhez ők képesek lesznek-e kellő bábúval, magyarán kellő olyan mobil egységgel rendelkezni, amit 50-100 vagy 200 kilométeren keresztül tudnak mozgatni, hogy ahol meggyengülnek az ukránok, ott ők képesek legyenek egy nagyobb súlyponttal, nagyobb támadást elindítani, és ehhez a harckocsikat, tehát ott egy nagyon komoly logisztikára is szükség van, hogy végre tudják hajtani.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy itt most ők egy áttörést akarnak végrehajtani, vagy csak nyomásgyakorlást?
Több, ez ugye, mint a kínaiaknál van az ezer apró vágás, vagy kivégzési forma, hogy egy vágás önmagában nem halálos, de és nem is fáj túlzottan, de amikor ezer apró vágást kap egy test, észre se veszi és meghal. Tehát én azt gondolom, hogy most ezek az apró próbálkozások vannak az oroszok részéről, annak érdekében egyrészt, hogy gyengítsék a fronton ukránoknak a helyzetét, másrészt demoralizálják a katonákat, harmadrészt pedig, akár Harkiv esetében, hogy a hátországban egy olyan menekült hullámot indítsanak el, amely megint csak lehetetlenné teszi például a túltehet vasútvonalak, hogyha azon menekülnek az emberek, vagy közút, akkor szembejövő forgalom, amivel mondjuk hoznák a fegyvert, az utánpótlást, az fog elakadni. Tehát ebből a szempontból egy ilyen dupla fenekű bőrönd, amivel most szembesülnek az ukránok, hogy az oroszoknak ezek a próbálkozásai akár kettős haszonnal is járhatnak a számukra.
Van jelentősége annak, hogy Putyin most katonai vezetőt, pontosan a védelmi minisztert vált?
Mindenképpen. Hogy ez majd milyen formában fog megjelenni, akár pozitív, akár negatív irányba, az a jövőnek lesz egy érdekes kérdése.
De akkor ez még nem arról szól. Ez még Sojgunak a terve lehet?
Nem.
Nem?
Nem. Ez a vezérkar. Tehát azért ő egy politikus. Noha szeret egyenruhában megmutatkozni, de ő azért egy miniszter. Tehát annak ellenére, hogy beleszól, meghallgatja őket, de nyilvánvaló, hogy a katonai stratégiának a kidolgozása az a katonáknak a dolga. Ugyanakkor Sojgunak a leváltása és egy ilyen parkolópályára tétele azért azt mutatja, hogy az a jó két héttel ezelőtti történet, hogy a védelmi miniszter helyettesét korrupció gyanúja miatt le is tartóztatták, azért ez egy kemény üzenet, és azt gondolom, hogy ezt Putyin nem engedheti meg magának, nem engedheti meg a hátország felé, hogy ilyenre ne lépjen föl keményen. Hiába a Sojgu
ez
az egyik...
szólt ez a letartóztatás?
Ez a közvéleménynek szól. Sojgu az egyik legközelebbi, legbizalmibb embere. Emlékeztetnénk háború kitörés előtt, mondjuk olyan felvételeket csináltak, hogy ők ketten Szibériában terepjáróval nagy hóba mennek, és utána vidáman tejáznak, és ott a fittyet hánynak a hidegre. Tehát ez a Putyinnak ez a erős vezető imázs építésében például Sojgu ott szerepelt mellette. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ez Putyin elnök számára ez egy fájdalmas döntés, de mindenképpen meg kellett tennie, egész egyszerűen azért, hogy meg tudja mutatni, hogy mi mások vagyunk, mint az ukránok. Ez akár a korrupció területén is, hogy náluk vannak következményei.
Kinek üzen ezzel?
Hát nézd, ugye van egyfajta mondás, hogy Ukrajnában és Oroszországban is a korrupció az nagy úr, de az oroszoknál működik. Tehát alapvetően szerintem egyrészt üzen az orosz államigazgatás csúcsain lévő vezetőknek, hogy azért óvatosabban és hátrébb
az ablakon. Egy-kettő azért kiesett, nem is egy-kettő, úgy, kiesett az ablakon
például,
már, igen.
Vagy az orosz oligarcháknak is üzen, mert ugye a rossz nyelvek szerint azért például a fegyvergyárak esetében gördülnek le a szalagokról úgy nagyon komoly fegyverek, hogy nem kerülnek nyilvántartásba. És hát Oroszország egy nagy ország, tehát azon keresztül, hogy azoknak mi lesz a sorsa, kinek adják el, kézen közül hova tűnik, ugyanúgy, mint az ukránoknál, csak ők a saját gyártmányaikat, és itt azért egy háborús helyzetről beszélünk, tehát azért azt gondolom, hogy Putyin azért is lépett föl most ilyen demonstratívan is, hogy egész egyszerűen azt a hiába mondják az oroszok, hogy milyen hatékonyan álltak át egy hadigazdaságra. Azt gondolom, hogy egy Oroszország méretű állam sem engedheti meg magának, hogy mondjuk elkészülnek a fegyverek, és akkor azok éppenséggel nem kerülnek nyilvántartásba, nem eladják őket még azelőtt. Tehát itt én azt gondolom, hogy minden üzlettel foglalkozónak, és minden olyan állami vezetőnek, akinek a kezén pénzzel kapcsolatos döntések mennek át, azoknak ennek mindnek üzenet volt.
Beszélgessünk picit a Európáról. Van egy készülődés, és most a kérdésem az lenne, hogy ez most egy, szerinted egy védelmi készülődés, vagy egy háborús készülődés, ami történik. És nyilván majd idéznék méghozzá Manfred Webertől, de először ezt próbáljuk meg megválaszolni, ezt a kérdést.
Hát jók a kérdések. Itt azért megint bajba vagyok, mert valahol mind a kettő, meg egyik sem. Mert nyilvánvaló, hogy abban a helyzetben, amiben Európa engedte magát bele lavíroztatni jó részt az Amerikai Egyesült Államoknak a farvizén, készületlenül érte Európát gazdaságilag, politikailag, katonailag egyaránt. Másrésztről viszont úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok szeretné egyre inkább áttestálni ezt az orosz-ukrán problémát Európára és az Unióra, vagy akár az uniós NATO tagországokra.
Mondd be, hogy ez egy európai probléma.
Így van. Már sok pénzt raktunk bele, sokat áldoztunk rá, akkor folytassátok ti. Nálunk elnök választás lesz. Tehát ebből a szempontból, ha ezeket mind mérlegre teszem, akkor azon túl, hogy azt mondod, hogy mind a kettő lehet, de alapvetően mégiscsak egy politikai reakció az, amit most látunk. Tehát a politikusoknak, és itt most mindegy egyébként a nyugati politikusok esetében gyakorlatilag, hogy melyik oldalhoz sorolhatók, hogy most kereszténydemokraták, vagy liberálisok, vagy szociáldemokraták, itt a Amerika barát és oroszokkal szemben ellenérzéseket tápláló politikusok, azok, akik most érzik ennek a helyzetnek a súlyosságát, katonailag is, és saját belpolitikai helyzetüket illetően is. Mert ne felejtsük azt el, hogy egy dolog az, hogy most mit mondanak a politikusok, hogy éppen Macrontól a atomfegyveren át Manfred Weberig, hogy most sok katonaság visszaállításai, mert mindeközben jól látható az, hogy van egy nagyon súlyos belpolitikai kihívás, amit szintén nem tudnak kezelni, ez pedig az iszlám radikalizmusnak az előretörése. És ez azért az uniós választás előtt is megjelenik egy kérdésként, és ezt...
De erről nem beszélnek.
Nem, igen, ezt akartam mondani, hogy homokba dugják a fejüket, vagy igyekeznek a uniós polgárokat úgy megnyugtatni, hogy nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni. Csak éppenséggel ez a probléma egy olyan belbiztonsági kérdésként, és nagyon súlyos belbiztonsági kérdésként jelentkezik, ami egy olyan Nyugat-Európánál, amelyik közben föl akarja venni a páncélt, meg csörgeti a kardját, az egy ilyen dupla kockázati tényezőt jelent. Tehát ha nincs belbiztonsági szempontból rend, és látjuk, hogy erre vonatkozóan is vannak próbálkozások, ugye egyre másra jelennek meg újra az információk, hogy most hány orosz kémet buktattunk le, hány orosz diplomátát utasítottunk ki. Volt már egy ilyen hullám a háború kitörése után.
Most már kínaiak is napirenden vannak?
Így van, pontosan így van. Ráadásul most már a kínaiak is napirenden vannak, tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy belülről sincs rendben az uniós országok döntő részének a biztonsága. Plusz itt van ez a háborús kihívás. És úgy van itt ez a háborús kihívás, hogy a NATO főtitkár ugye mit mondott? Azt mondta, hogy hát ha most a nyugat-európai országok rendeltek fegyvereket meg lőszert, hogy pótolják azt, amit Ukrajnának elküldtek, akkor azokat ne a saját raktáraik és készleteik feltöltésére használják, hanem azonnal küldjék ki Ukrajnába. Tehát itt van egy ellentétes folyamat, amire azt mondja, hogy nagyon jó, hogy Manfred Weber azt mondja, hogy akkor most a sorkatonáságot vissza kell állítani, csak képessége mondja meg nekem azt, hogy a sorkatonáknak milyen fegyver fog a kezébe adni. Márpedig a sorkatonaság azt is jelenti, nézzük meg az oroszokat, hogy minden évben 100 000-es nagyságrendben, mondjuk egy Németország esetében bevonulnak a fiatalok. Akinek ruha kell, fekvőhely kell, élelmiszerellátás kell, fűtés kell, és akkor még nem beszéltem arról, hogy fegyvert kell a kezébe adni, meg a fegyverhez lőszer kell, hogy tudjon gyakorlatozni.
El is kezdtem már beszélni Manfred Webernek a javaslatáról, akire azt lehetne mondani, hogy egy politikus a sok közül, de azért mégse egy politikus a sok közül, ő az Európai Néppártnak a frakcióvezetője, meg a CDU-CSU-nak ugye ő a jelöltje tulajdonképpen, a lista vezetője az európai parlamenti választásokon, tehát hogy német szempontból, meg európai szempontból is mérvadó, legalábbis mérvadónak kellene venni, amit mond. És ő beszélt arról, hogy be kellene vezetni a sorkötelezettséget, és támogatja az általános kötelező szolgálati évnek a bevezetését is. Ez micsoda tulajdonképpen?
Hát ez a gyakorlatilag egy egyéves kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása elméletileg egész Európai Unió összes tagországa számára.
De ezt ő meghirdetheti?
Hát hirdetni bármit meghirdethet, azt is, hogy holnaptól majd nyugaton kell föl a nap, de attól az még nem fog megvalósulni. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a kérdések, hála a Jóistennek, pillanatnyilag tagországok hatáskörében vannak. Ahogy az is egyébként, hogy a fegyverrel, meg a lőszerrel, meg a saját biztonságukkal törődnek-e, vagy éppenséggel nyakló nélkül adják oda Ukrajnának. Tehát,
de akkor ő már lépéseket tenne egy...
Szeretne, igen.
Tehát ő tagállamoktól elvenni hatásköröket, és
így van. Itt egy,
meg katonákat is?
Itt egy új, tehát nem új, de egy új front nyílott, én úgy gondolom, a Európai Egyesült Államok megteremtése irányába. Ez pedig egy közös hadsereg. Egy olyan közös hadsereg, ami nem úgy működik, mint pillanatnyilag a NATO, mert a NATO-ban az egyes tagországok egy konkrét közös katonai művelethez felajánlásokat tesznek, hogy mivel tud hozzájárulni. Például mi magyarok, amikor Afganisztánban volt ez a művelet, akkor azt mondtuk, hogy hozzá tudunk járulni orvosokkal, hozzá tudunk járulni egy bázisnak a biztosításával, járőrszolgálattal, időről időre mondjuk a kabuli reptér biztosításával, és még sok minden.
És ezeket minden ország
összerakja,
és ezt össze kell legózni. És akkor összerakják, van, hogy pontosan, ki hova megy, és mit csinál.
És mit tud ebből elvégezni, mert adott esetben ők kiadnak egy cseklistát, hogy mire van igény. Ezzel szemben egy közös európai hadsereg, az eddigi elképzeléseket látva és halva, az úgy működne, mint egy Európai Egyesült Államok hadserege. Tehát nem közös felajánlásokból tevődne össze, hanem egy egységes hadsereget képzelnek el.
Bocsánat, ez azt is jelenti, ez a helyzet, hogy ha katonák mennek és közös európai hadseregben dolgoznak, akkor a tagállamoknak megszűnne a parancsjoguk a katonáik fölött?
Igen, nagy valószínűséggel igen. Tehát ez egy nagyon veszélyes, és ez úgy szaladnánk előre ebben az Európai Egyesült Államok történetben, ami akár egy ilyen visszafordíthatatlan folyamatot is generálhatna. Tehát, és ennek van egy másik oldala, ez az üzleti oldala. Tehát egy közös európai hadseregnél, és ezt Macron elnök mondta el, hogy akkor nem az amerikaiaktól meg máshonnan kell a fegyvereket rendelni, hanem az európai gyártókat kell preferálni, és majd ebből kell egy önálló európai haderőt felépíteni. Ez mind szép és jó, és nyilvánvaló, hogy Macron elnök is arra gondol, hogy majd a francia gyártók kapják ebből egy zsíros
üzletet. A németek üzletet. Meg ugye a németek.
Így van, igen. Meg az olasz, meg a spanyol is, meg mindenki a saját hadiparát szeretné ebből, ami megint csak ütközések sorát indítaná el. Mert azért...
De a NATO-nál is van törekvés, nem, hogy egységesítsék az eszközöket.
Ott igen, van, ugyanakkor a NATO-nál majd ott inkább szabványok vannak, hogy úgy mondjam. Például mi magyarok ugye 2010-ig, vagy 15-ig még a kézi fegyver szabványnak se feleltünk meg, mert még a szovjet típusú űrmértékű kézi fegyvereink voltak a kalasnyikovok. Tehát nem a nyugat-európai lőszer rel voltunk kompatibilisek, ugye, hogy egymásnak is tudjunk adni. Tehát itt a szabványosítás az, amit a NATO nagyon precízen és jól megcsinált. Abból a szempontból viszont, hogy azt a lőszert adott esetben a 155 mm-es elhíresült lőszert most francia vagy német ágyúba töltik be, vagy amerikaiba, az majdnem mindegy. Ugyanaz a cél az, hogy hatékonyan dolgozzon. Így van. Tehát ebből a szempontból ott az üzlet érdekek dominálnak, illetve az adott nemzetállamoknak a saját gyártóiknak a preferálását látjuk. Ezzel az Európai Egyesült Államok hadseregének a létrehozási tervével viszont nyilvánvaló, hogy lennének olyan cégek, amelyek ebből a szempontból kivételezett helyzetbe kerülhetnének, hiszen hogyha egységes fegyverzettel akarják ellátni egy ilyen képzeletbeli hadsereget, akkor ott ennek nagyon komoly nyertesei is lennének. És ebből hadd emlékeztessek, tehát nem olyan régen történt az, amikor például az arab tavasznál Líbia diktátorának a megölése után ugye egy káoszba süllyed Líbia. A franciák azonnal kihasználták, és szerették volna az olaszokat kiszorítani Líbiából, és helyette a francia vállalatokat betolni Líbiába, például az olajipari területen a források megszerzésére. Tehát nem idegen dolog ez, az unión belül sem.
Ebbe a sorba illik be, amiről szintén Weber beszélt, hogy szükségünk van egy európai atomfegyverre, és én mondta ezt abban a kontextusban, Emmanuel Macron franciának tett egy ilyen, hát nem hivatalos felajánlás, de egy ilyen gyakorlatilag egy nyílt ötletelést, hogy mi lenne, hogyha a francia atom ütőerőt nyilván védelmi szempontból kiterjesztenék európai szintre, és Európának a védőelnyőjét is ellátnák belőle, és erre mondta azt Weber, hogy ez olyan ajánlat a franciák részéről, amelyről beszélnünk kell.
Igen.
Beszélnünk kell?
Beszélnünk kell. Annál is inkább, mert látszik, hogy a világ azért visszafordult abból az irányból, ahol a hidegháború végén elindult, hiszen emlékeztetnék arra, hogy amikor a start leszerelési tárgyalások 1-2-3 megállapodások születtek, ott annak az lett a konkrét kézzelfogható eredménye, hogy a szovjet és amerikai atomarzenál az akkor közel 40-45 ezer fejet jelentett. Azt sikerült lecsökkenteni, ugye durván 6-6 ezer, tehát 12 ezer robbanó fejre, tehát nagyon-nagyon eredményes és komoly eredménye volt ennek a hidegháború végére, viszont most újra elindultunk egy olyan irányba, hogy a nagyhatalmak elrettentő politikájának újra a legitim része lett az atomfenyegetés. És ebből a szempontból az Európai Uniót, ha nézzük, akkor az, hogyha önmagát komolyan a vevő és újra nagyhatalmi státuszt igénylő struktúraként tekintünk az Unióra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy atomütőerő, hogyha már van egy ország, az unión belül Franciaország, akkor
és
annak...
És egy ilyen van egyenlőre?
Egyenlőre egy ilyen van, és hát nem is tűnik úgy, hogy a csatlakozásra váró bármelyikén is lenne ilyen. Tehát ezért azt gondolom, hogy erről mindenképpen beszélni kell. Ugyanakkor ugye a francia elnöknek itt is van egy ilyen sajátos szemlélete. Mert az nagyon jó hangzik, hogy felajánlja, hogy akkor tessék, itt van ez a, most beszéljünk durván 300 atomtöltetről, amivel a franciák rendelkeznek, és ezt fölajánlja, hiszen a mostani francia stratégia az alapvetően arról szól, egyrészt a védelmi oldalát nézzük, hogy Franciaországot hogy védem meg egy külső támadás esetén, és ennek része az atomelrettentő erő. Ezt a kis esernyőt, hogy úgy mondjam, kellene kiterjeszteni az Európai Unió egész egére. Azzal, hogy azt mondom, hogy most már ha az Unió bármelyik országát éri egy ilyen támadás vagy fenyegetés, akkor az atom erővel a franciákon keresztül az Európai Unió reagál, adott esetben atomfegyverrel válaszol. Ennek a fizikai megvalósítása és a döntési mechanizmus kialakítása, ami még finoman szólva is kérdéses. A franciák jelenleg...
Hogy nem alapszerződés módosítások nélkül szinte elképzelhetetlen.
Így van, így van, de hogy a földön is maradjunk. Tehát a franciáknak pillanatnyilag a szakértők szerint ennek a szűk 300 robbanófejnek alig egy harmadát tudnák elindítani. Tehát a francia atomarzenál háttere elavult. Tehát a célba juttató rakétái, a tenger alatt járói, a stratégiai bombázóinak egy jó része elavult. Tehát innentől kezdve ennek a modernizálása, hogy ha csak azt mondjuk, hogy a 30 helyett 60%-at el lehessen indítani, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy mondjuk hiperszónikus rakétával, vagy csak szuperszónikussal indítom el. És mennyire okos fegyverrel, és annak a műholdas vezérlését hogy fogom megoldani, hogy célba találjon.
Gyakorlatilag Macron azt várná, hogy az EU megfinanszírozza a
fejlesztést. Én azt gondolom, hogy igen. Igen, erről szól ez a történet, hogy Európa finanszírozza meg, és a franciák megtartják maguknak ezt az ütőerőt, de megígérik, hogyha egy kölcsönös két vagy több oldal, vagy az Unióval történt szerződés alapján, akkor ezt az atomarzenált ők be fogják vetni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen ügyes üzleti elképzeléssel is szemben állunk a franciák részéről, mert azt én egész egyszerűen kizártnak tartom, hogy Franciaország, amely nagyon súlyos csapásokat szenvedett el az elmúlt másfél-két év során is a volt francia gyarmatokról való kiszorításával, hogy az utolsó olyan érvet, amivel még azt lehet mondani, hogy Franciaország az egy világnagy hatalom, ez az atomütőerő. És ezt ő kiengedni a kezébe, azt egész egyszerűen nem látom.
Akkor figyeljük majd, hogy mit tesznek, mit kommunikálnak, mit lépnek majd a franciák, meg nyilván az európaiak. Horváth József, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
És kedves közönségnek is köszönjük, de még nem menjenek sehova, ugyanis Lengyelországba fogunk most utazni. Idézőjelben is Rosonci Kovács Mihály lesz majd a vendégem, akivel a lengyel politikáról, a lengyel-európai parlamenti választási esélyekről, lehetőségekről fogunk beszélgetni. Azonnal folytatjuk. És akkor folytatódik is a Stratéga, méghozzá az Európai Uniós különkiadással, és ahogy ígértem, Lengyelországba utazunk, és ebben az utazásban pedig Rosonci Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója lesz majd a segítségünkre. Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a rendkívül megtisztelő meghívást, és én is köszöntöm a Mandiner podcastjainak nézőit.
Nem először vagy nálunk, mert hogy egyszer már mi beszélgettünk veled, méghozzá a lengyel választási műsorunk során, de akkor Lengyelországban voltál, úgyhogy nagyon friss hírekkel szolgáltál. Hát remélem, hogy most is ilyen frissek tudunk lenni, meg érdekesek. Kezdjünk akkor onnan. Ugye a választások éjszakáján beszélgettünk ezek között a keretek között utoljára, és hát ugye azóta sok minden történt, és olyan sok minden történt, ami ezen a magyar sajtónak, meg az európai sajtónak is átütötte az inger küszöbét. Amit látok, vagy amit látunk itthon, az az, hogy mintha az új lengyel kormány Brüsszelben már jól feküdne, de belpolitikailag meg elég komoly hullámokat vert meg társadalmilag, amit pillanatokon belül végrehajtottak. Megnyugodtak a kedélyek?
Valóban nagyon izgalmas, és talán nem csak azoknak, akik napi szinten foglalkoznak ezzel az országgal, hiszen a jobboldali kritikusai a Tusk kormánynak, a mostani Tusk kormánynak rendre azt mondják, hogy tulajdonképpen egyfajta kísérleti laboratórium Lengyelország azoknak a globalista törekvéseknek, amelyeket majd szélesebb platformon próbálnának megvalósítani. És érdemes is talán főleg magyar nézőpontból egy kis távolságot venni a Tusk kormány megítélése, és a között a vagy különbséget tenni, és a között a kettős mérce között, amit érzékelünk, amire te is utaltál, hogy ahogy ezt mondtad, hogy Brüsszelnél jól fekszik, hát valóban onnan minden támogatást megad, de belföldön legalábbis azt látjuk, hogy az a természetesnek mondható folyamat, ami egy kormányváltás után általában szokta jellemezni a választópolgárokat, azaz, hogy a győzteshez húznak, az új kormánykoalícióhoz húznak, azt nem látjuk megvalósulni. És ezt nem csak a közvéleménykutatásokból látjuk, hanem most volt április 7-én egy nagy mintás, idézőjelbe vett közvéleménykutatás, az önkormányzati választások, ahol gyakorlatilag megismétlődött az októberi eredmény. Tehát a jog és igazságosság, Jaroszláv Kaczyński és Mateusz Morawiecki pártja annak ellenére meg tudta tartani a választóit, hogy egyrészt mondom, lett volna egy ilyen természetesnek mondható folyamat, emlékezzünk például Magyarországra 2002-ből, amikor egy szoros parlamenti választás után egy egyértelmű eredményt hozott a nagyjából ugyanekkor időbeli távolsággal azt követő önkormányzati választás. Másrészt pedig azt se szabad elfelejteni, hogy a jog és igazságosság elvesztette a közvetlen kommunikáció lehetőségét a saját választói nagy részével. Azzal, hogy úgy nem építkezett, és ez talán egy kritikát meg lehet fogalmazni irányában, nem építkezett a privát médiában, mindent a közmédiára tett föl, és arra gondolta, hogy azt a hatalmas ellensúlyt, amely a magán szférában jellemzi a globalista oldalt, azt a közmédiával tudja ellensúlyozni, mert hogy jegyezzük meg, hogy egyébként a magánmédiára ugyanazok a alapvető irányelvek vonatkoznak, mint a privát médiára. Ezt ugye elvesztette, és ennek ellenére megmaradt ez a nagyon nagy támogatottság, tehát továbbra is Lengyelország legerősebb pártja, Donald Tusknak nem sikerült beelőzni, és akkor erről beszélhetünk, hogy vajon
ez
mi állhat a
mögött. Átmeneti helyzet, hogy megmaradt ez a támogatottság, vagy tudják állandósítani? Nyilván itt a kérdésem bizonyos szempontból az LP választás fele is lejt, de hát ugye mi most a helyzetkép Lengyelországban? Ugye Tusk azt ígérte, hogy akkor gyorsan rendezi az EU-val való viszonyokat, ugye voltak nagyon erős jogi átalakítások, voltak ugye a közmédiánál, hát mondjuk úgy, hogy párhuzamos menedzsmentek alakultak ki, és gyakorlatilag kiebrudalták rendőri erőkkel, meg eszközökkel ugye a korábbi vezetőket, és tehát ezt elfogadta, akkor úgy néz ki Brüsszel, és elfogadták a lengyelek?
Igen, alapvetően mondjuk két nagy csoportra oszthatjuk az új kormány tevékenységét. Az egyik az az elszámoltatás, és annak kommunikációja, ezt a szót használják folyamatosan. Ez az ígéreteinek egy jelentős részét képezte Donald Tusknak és a polgári koalíció, és az azóta azt vezető, vagy az általa vezetett kormánynak, és a másik pedig az lenne az ígéretek teljesítése. Ugye ő 100 konkrétumot ajánlott a választóinak a kormány első 100 napjára.
És mi teljesült?
Hát ezt mindjárt érjünk le, először maradjunk az elsőnél, tehát az elszámoltatás, vagy a PISZ hatalom lebontása, hogy ő fogalmazott. Hát ebből láthattuk ugye a közmédia a legtöbb, és azt gondolom, hogy a leginkább hitelt érdemlő jogértelmezések szerint egyértelműen alkotmányellenes és törvénytelen átvételeit. Jegyezzük meg, hogy mindig aféle fügefalevélként egyébként a törvényességet alátámasztani próbálók, akár a közmédiával, akár a két képviselő rendőri elnöki palotából rendőrökkel való letartóztatására vonatkozva, akár az ügyészség átvételénél, mindig vannak aféle jogi idézőjelbe vett fügefalevelek, és amíg mondjuk a jobb oldal törvényi passzusokra hivatkozik, hogy miért törvénytelen valami, addig mondjuk így a globalista média lengyelországi leágazásainak egy jó része jogászok szakvéleményét állítja ezzel párhuzamban.
Tehát egy ellen narratívát képeznek.
Igen, csak mondom, az egyik az egy törvényi, a jobb oldal az törvényekre hivatkozik, a másik meg mondjuk Hermelinszky professzor véleményére. Tehát, és egészen érdekes, hogy a közvélemény egy része elfogadja ezeket is, ugye mondván azt, mert Tusk ugye erre építette föl a kampányát, hogy a jog és igazság minden rossznak a forrása, vissza kell állítani a mosolyt Lengyelországba, a szeretetet.
Emlékszünk arra, amikor Magyarországon az alkotmánnyal kapcsolatban, meg ugye a sarkalatos törvényekkel kapcsolatban amerikai professzoroknak, jogász professzoroknak a véleményei keringtek nyilván a baloldali meg liberális oldalnak a részéről, mint ilyen igazodási pontok. Akkor nagyjából hasonló, amit most látunk a Lengyelországban, csak már egyenesben megvalósulni?
Igen, e tekintetben hasonló valóban, tehát minthogyha lenne egy ilyen nézet, hogy hát igen, a jogállam visszaállításáért, minthogyha zárójelbe lehetne tenni a jogállamot ideig, óráig. Még egyszer azt mondom, hogyha felidézzük Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nemzetközi sajtótájékoztatóját, ugye tisztelni kell a lengyel választókat, és Magyarországnak azok a lengyelek és barátai, akiknek mi nem vagyunk a barátaik, vagy úgy viselkednek. De ezzel együtt, hát ezek a lépések azért önmagukért beszélnek, és azt látjuk, hogy ezt a lengyel választók nem díjazzák elsőprő többséggel. Van egy vaselektorátusa a polgári platformnak, amelyik vágyott erre a bosszúra, mert itt azért egy nagyon erős politikai bosszút is felfedezhetünk, de nem sikerült erre hivatkozva szélesíteni a tábort, sőt, hogyha az ember, amíg mindig ezt kommunikáló közösségi médiában elhelyezett posztjait megnézi a polgári platformnak, akkor egyre több az olyan posztoknak az aránya, hogyha az ember így végigolvasgatja, ahol már láthatóan a polgári platform szimpatizánsai is azt mondják, hogy jó, de meddig lesz a bosszúról szó, meg meddig az elszámoltatás, mikor kezdjük építeni Lengyelországot, és akkor itt térhetünk át erre a 100 konkrétumra, ahol direkt most a beszélgetés előtt megnéztem jó határozottan a kormányhoz inkább köthető médiumokat, és hát ott jó szándékkal 10 közeli számot mondanak a 100-ból, és persze most már azzal magyarázkodik a polgári platform, hogy hát ez itt csak ezek egy része szándékra vonatkozott, de hát hogyha mégis a választók arra számítottak, hogy mondjuk megemelik, lehet, hogy 5000 zlotyig adómentes lesz a nyugdíj, vagy például az adómentes, a vállalkozások adómentességre vonatkozó határát megemelik, és ez nem történik meg, akkor ez nyilvánvalóan berzenkedést vált ki. És ennek is köszönhető, hogy nem sikerül, még egyszer mondom, az egyébként kedvező, alapvetően kedvező globális körülmények ellenére nem sikerül növelni a táborát Donald Tusknak.
Tusknak a helyzete mennyire mondható stabilnak? Ő most teljesen betonbiztos, vagy azért választások, például az EP választás befolyásolhatja az ő, most nem a hatalmon maradását kérdezem ezzel, hanem a politikai, mondjuk úgy, komolyan vehetőségét.
Általában ugye maga ez a négypárti kormány, ez alapvetően instabil nak lenne mondható. Tehát mind a négy pártnak, itt hogyha balról elindulunk, akkor a baloldal, a polgári platform, és akkor a magát ugye harmadik útként pozícionáló, és tulajdonképpen ez volt a döntő, mert valójában nem harmadik út volt, hanem végül is bevallottan, vagy hát várható, a várakozások szerint Tuskék mellé álló harmadik út szövetség, amiben van egy Lengyelország 2050 nevű, mondjuk így leegyszerűsítve inkább globalista, és egy PSL nevű lengyel parasztpárt, vagy lengyel néppárt, inkább szuverenista párt, és ezek közül mind a négynek van zsaroló potenciája. Ezzel azonban mégsem élnek, talán túl korán is van ehhez, de hogyha, és azt látjuk, hogy stabilnak mondható Donald Tusk helyzete, és ebben benne van az az érdekes szempont is, amit jobboldali politikusok mondtak nekem személyesen is, hogy elképzelhető, hogy ezekbe a nagyon durva lépésekbe az is motiválta Tuskot, hogy úgymond a törvénytelenségbe összetapassza a koalíció résztvevőit, és kiszivárgott megint csak baloldali platformon ilyen mondat, hogy jó, hát akkor megyünk előrehozott választásra, és akkor majd jön vissza a PISZ. Tehát itt azért most 8 év után még bőven tart a választók türelme a koalíció iránt. Az európai parlamenti választás megint csak egy gyakorlatilag egy közvéleménykutatás lesz, egy fontos közvéleménykutatás, a legfontosabb.
Mennyire fontos Lengyelországban az EP választás?
mondom itt, és, ja, és csak befejezem a mondatot, de a jövő elnökválasztás lesz az igazi erőpróbálni, és csak erre akartam utalni, hogy 25 várhatóan májusában lesz elnökválasztás. Itt ugye a lengyel elnöknek politikai vétója van, ezért is tehetetlen sok szempontból Donald Tusk. És hogyha akkor nem sikerül globalista vagy a globalista tábor által állított jelöltet megválasztani, az okozhat egy komolyabb átrendeződést a lengyel politikában. Az európai parlamenti választásnak most az lesz a tétje, ami nagyjából most már azért az önkormányzati választás előrevetítette, hogy a PISZ mennyire tudja megtartani az egységességét. Itt azért itt egy hatalmas csalódás lett úrrá Jaroszláv Kaczyński és Mateusz Morawiecki pártján tavaly ősszel.
Érted, őszen megnyerték a választást, de mégis alakíthattak a kormányt.
Így van, és akkor itt ugye bűnbakkeresést láthattunk, azt a kérdést, igen, hogy valóban a PSL-lel való koalíció képességét miért építette le a párt, mert gyakorlatilag egy konzervatív parlament választott egy globalista kormányt. És akkor olyan szinten, hogy egymást, tehát mondjuk Jacek Kurski, a köztévé korábbi elnöke, aki tudott a rossz viszonyban van Mateusz Morawiecki korábbi kormányfővel, egy egész jelentést rakott Jaroszláv Kaczyński pártelnök asztalára, amiben Morawieckit hibáztatta a hatalom átadásáért. Úgyhogy a legfontosabb kérdés az volt, hogy úrrá tud-e lenni Jaroszláv Kaczyński ezen az állapoton a pártjában. És most azt lehet látni, hogy az önkormányzati választás megnyugtatta a kedélyeket, amennyiben hasonló eredményt tud megismételni a jog és igazságosság, tehát ezt a 33-36-37% körüli eredményt, akkor azt mondhatjuk, hogy konszolidálódik.
De Kaczyńskinek a szerepe, meg vezető szerepe, az megkerülhetetlen továbbra is.
Ezzel az eredménnyel igen. Tehát most az ő, tehát olyan hangok is felmerültek, amelyek mondjuk ha távolról is, vagy több lépcsőn keresztül, de mondjuk utaltak arra, hogy lassan át kéne adnia a staféta botot.
Na de kinek? Dudának vagy Morawieckinek?
Hát itt inkább talán különböző táborokat lehet elkülöníteni. Az egyik az úgynevezett Zakompece, tehát a PC rend, ez a Porozumjenje Centrum, az egy megegyezés centrum, ez az eredeti, vagy az első, még a jog és igazságosság előtti pártja volt Jaroszláv Kaczyńskinek, idézőjelben a idősebb generáció, Máriusz Błaszczak, Elzbieta Witek korábbi házelnök, Beáta Szydłót ide lehet sorolni, akár Ryszard Terlecki frakcióvezetőt, és akkor vannak mondjuk az a csoport, ami Mateusz Morawiecki fémjelez, ugye neki az lett volna a feladata a 17 végi, 18 elejé váltásban, hogy jobban meg tudja szólítani legalábbis a kisvárosok választópolgárait, illetve egy modus vivendit jobban el tud érni a brüsszeli szalonokban, mint Beáta Szydło, és neki sokáig abból állt a hatalma, vagy a befolyása, hogy szándék, minthogyha szándékosan nem épített volna erős hátországot a pártba, hogy Jaroszláv Kaczyński bizalma rendületlen legyen benne, és erre a bizalomra támaszkodva erősödött. Most már azért azt látjuk, hogy megvannak úgymond az emberei a pártba, és te is utaltál Andrzej Dudára, akinél még meg kell említeni az ő kabinetfőnökét, Marcin Mastalereket, aki tulajdonképpen először mondta be egy igen-nem kérdésre, hogy Jaroszláv Kaczyńskinak nyugdíjba kell-e vonulnia. Azt mondta, hogy igen, úgy értette persze, hogy majd, amikor eljön az ideje, de akkor élezték, ugye. Tehát itt azt lehetett látni, hogy ezt a kicsit zavart időszakot próbálta a globalista média minél jobban élezni, hát ez is azért láttuk bevett módszer, de olyan szinten, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságokban is azt próbálták kommunikálni, hogy egymásra mondanak terhelő jelentést a jobboldal politikusai. Ez sem volt igaz, tehát kiállta ezt a nehéz időszakot a jog és igazságosság. Visszatérve mondjuk Dudára, Mastalerekre, Morawieckire, hogy itt azért ezek a körök azért nem mindenki ellen van, hanem itt azt lehet látni, hogy van egy komoly gondolkozás a jog és igazságosság jövőjével kapcsolatban. Arra is utalt mondjuk egy Kaczyński interjú, hogy szó volt arról, hogy esetleg ketté válik a párt. Most azt látjuk, hogy a választók tulajdonképpen a vállukra vették a pártot, és azokat a stratégiai, hát mondjuk így, hogy hiányosságokat, amiket nem hajtott végre a jog és igazságosság, itt már utaltam, hogy melyek voltak ezek, tehát hogy nem építkezett talán elég megfelelően. A választók erre a pár hónapra a hátukra vették a pártot, és megtartották tulajdonképpen az egységét, úgyhogy Jaroszláv Kaczyński be is jelentette, hogy jövőre is megméretteti magát, és ugye jövőre járna le neki a 4 éves pártelnöki mandátuma, és bejelentette, hogy egy további 4 éves ciklust vállal. Hogy aztán ezzel csak nyugtatni akarta a kedélyeket, vagy valóban erről van szó, ezt majd megtudjuk, de azt lehet látni, hogy konszolidálni tudta a helyzetet.
Lehet tudni, ki lesz az elnök jelölt?
Komoly gondolkodás van ezzel kapcsolatban, Andrzej Dudának második ciklusa jár le, tehát őt már nem lehet újra jelölni. Zajlik a névtotó, ilyenkor próbáltak, Varsó gyakorlatilag elengedte a jog és igazságosság az önkormányzati választásra, próbáltak egy Bohenszky nevű jelöltet kvázi fölépíteni, megszondázni, hogy mit szólnak egy új arcra, egy új, mondjuk így, kiállására, beszédmódjára, inkább a középtől balra álló szavazókat is megszólítani tudó jelöltre mit szólnak a választók. Talán őt vele most már kevésbé kalkulálhatunk, de nem zárható ki. Szó van Mateusz Morawieckiről, szó van Beáta Szydłóról, és elképzelhető, hogy Jaroszláv Kaczyński éles szeme a kalapból idézőjelben megint egy olyan jelöltet fog előhúzni, mint annak idején 2015-ben volt Andrzej Duda, akit tulajdonképpen senki nem ismert, korábban LP képviselő volt, és Kaczyńskinak az ötlete volt, hogy vele lehet nyerni, és egyébként a már említett Marcin Masztalerek volt akkor az ő kampányfőnök, amivel nyerni tudott akkor.
Akkor az LP választás lengyel szempontból az inkább egy főpróba, és a következő évi elnökválasztásnak a főpróbája? És a belpolitikai fókuszon keresztül néznek az emberek az LP választásra?
Ugye általában az LP választásnak mindenhol van egy erős belpolitikai jellege. Most egyébként a jog és igazságosság is nagyon erős európai üzenetekkel vágott neki a kampánynak, tehát konkrétan a Green Deal ellen hívja az urnákhoz a választóit. Ezzel kapcsolatban most volt a hétvégén egy szakszervezeti tüntetés, ahol feltűntek a jog és igazságosság politikusai is. Úgyhogy tudatosan úgy pozícionálja magát a jog és igazságosság, hogy igenis van európai víziója, és azt a hamis vádat, ami akár ugye nem csak Lengyelországban látjuk, hogy ezek a szuverenista nemzeti, a nemzetek Európájában gondolkozó pártokat megpróbálják Európa ellenségének és az Unió ellenségének is beállítani, ezt cáfolni tudja, hát ezt tudjuk, hogy ez nagyon messze van a valóságtól, hogy ezek a pártok ne a valódi értékét akarnák visszaállítani az Európai Uniónak, és ne Európa erősödésében lennének érdekeltek. A jog és igazságosságon belül egyébként nem csak ilyen szakpolitikai kérdésekben van komoly gondolkodás, hanem például Jacek Száriusz-Wolski személyében arról is ugyanúgy, hogy Magyarországon egy komoly műhelymunka folyik, hogy hogyan lehetne visszaadni a valódi erejét Európának, hogyan lehetne visszatérni ahhoz az irányhoz, amelyért létrehozták az Európai Uniót, ott legyen integráció, ahol ez valóban hoz a közösségnek, az európai közösségnek, és egyébként pedig támaszkodjunk az erős nemzetekre. Ha még egy gondolatot hozzátehetek.
Persze, hogy egy háborús kérdésem majd ez.
És akkor itt, hogyha említjük ezt a nemzetek Európáját, azért kulcskérdés ez, mert ez a PSL, amelyiket említettem, hogy hosszú távon egyébként a koalíciós potenciális partnere a PISZ-nek, hogyha majd egyszer vissza tudja venni a hatalmat. Itt ugye arányos rendszer miatt nehéz elképzelni, tehát sok szerencsés faktornak kell összeállnia, hogy egyedül tudjon nyerni egy párt, nem kizárható egyébként, de ez a PSL is a Nemzetek Európája felfogást vallja, ezt az alakuló ülésen bemondta Marek Savicki, az alakuló ülés levezető elnök. Nem is tapsoltak a koalíciós partnerek, ők ugye az EPP-ben vannak, tehát itt Magyarországról különösen érdemes a PSL-nek az európai politikájára figyelni, főleg, hogyha egy ilyen ECR, EPP, a baloldaliakat és a zöldeket kihagyó többség ki tud alakulni, akkor ebben egy ilyen kis összekötő szög platform lehet Lengyelországban a PSL.
háború kérdésében van eltérés a mostani meg az előző kormány között, vagy a látó szög az ugyanaz?
Az alapvető látószög az ugyanaz. Itt annak lehetünk a tanúi az elmúlt bő két évben, hogy tulajdonképpen egymással licitált a két oldal.
Tehát ebben versenyeztek egymással?
Igen, tehát azt tehát gyakorlatilag ugye a jog és igazságosság, amely ezt önazonosan állt bele abba, hogy Ukrajnát feltétlenül minden eszközzel segíteni kell. Ugye akkor még Donald Tusk ellenzékben úgymond, különösen, ugye, mint hogy semmi sem drága ellenzékbe, ő különösebb tét nélkül tudta mondani, hogy ez sem elég, ez sem elég, ez sem elég. És például mondjuk a szénre kivetett embargó, amely mert ugye európai szinten 2022. augusztusára hoztak, a jog és igazságosság büszkén bejelentette, hogy már tavasszal, ők már tavasztól nem engedik be az orosz szenet. Ez ugye komoly ellátási zavarokat és nehézségeket is okozott.
De azért most Duda elnök messzire nyomta ezt a vitát azzal, hogy kijelentette, hogy amerikai atomfegyvereket is szívesen látna, és meg látnának Lengyelország területén.
Tehát, és hogyha ezt az ívet, igen, tehát ez az ív, ez ugye folyamatosan, vagy ezen az éven voltak a pártok, aztán a mostani kormány és Duda között, ugye a külpolitikát azt közösen gyakorolja a kormány és a köztársasági elnök Lengyelországban. Alapvetően ez az a terület, amely tegyük hozzá egy ilyen helyzetben egyébként némileg megnyugtató módon itt együtt tudnak működni. Egyébként bizonyos szempontból még szórakoztató is, hogy kígyót békát kiabálnak egymásra, és amikor meg a védelmi kérdésekről van szó, akkor mind a kettő azt mondja, hogy meg mind a két csoport, hogy ebben együtt kell működni. A vízióban van különbség, ugye akár itt az atomfegyverek tekintetében, amíg mondjuk Andrzej Duda ezt mondja, hogy részt venne abban a programban, amely amerikai fegyvereket telepít lengyel földre, és ugye egy több ilyen ország van, amelyik már ebben részt vesz. Ahhoz képest Donald Tusk inkább egy európai programban szeretne részt venni. A Donald Tuski külpolitikának egyébként is inkább jellemzője, hogy természetes, ezt mondja, hogy bárki nyer is az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok a legfontosabb partner, mondja ő, de utal arra is, hogy még hogyha Joe Biden is nyerne, akkor is az európai erőt azt inkább erősíteni kell, és nem szabad Európát teljes mértékben kiszolgáltatni az Egyesült Államok szövetség, annak az erőnek, amit éppen az Egyesült Államok szövetsége jelent.
Nagyon hasonló, amit Macron mondogat egy ideje. Na de utolsó kérdésem az EP választásra térne vissza. Mik az esélyek? Mit lehet most látni? Nyilván egy pillanatképet látunk, de hogy a közönyengosztásokban azért lehet valamilyen fajta következtetés levonni, nem?
Így van, tehát nagyjából ez a, most pont egy mai kutatás szerint a biztos pártválasztók között 29%-on áll a jog és igazságosság, 28%-ot mondanak a polgári platformnak.
14... Hiba határ.
Igen, és ugye azt lát, az önkormányzati választások pont megmutatták, hogy korábban mindenhol vezetett a polgári platform, mert például alig láttunk, tehát például eltűnt mondjuk az egyik olyan közvéleménykutató egyszer csak a választások után eltűnt, amelyikben rendre a jog és igazságosság jobban szerepel. Tehát ez is azt mutatta, hogy egész egyszerűen infrastruktúrálisan nem készült föl a jobb oldal egy ilyen helyzetre, hogy esetleg át kell adni a hatalmat. És aztán a választók meg egyértelműen továbbra is fenntartották ezt a 4-5%-nyi különbséget. Tehát ez még egyszer mondom, a biztos választókon mért adat. Hogyha megismétlődik az önkormányzati választás eredmény, akkor ez a jog és igazságosság 35%, a polgári platform 30 körül. Nagyon fontos hozadéka az önkormányzati választásnak, hogy a harmadik út, amely továbbra is választásokon együtt indul, szintén stabilizálta ezt a 14%-os eredményét. Tehát amíg Donald Tusk sokáig azt hangoztatta, hogy igazából az ő taktikai szavazásra buzdító magatartása okozta a polgári platform vereségét a választáson, mert ne felejtjük, hogy ez egy vereség volt, és mert hogy sokan átszavaztak a harmadik útra, ez a tézis megdőlt. Tehát a harmadik úttal hosszú távon, vagy legalábbis középtávon számolni kell a lengyel politikába. Megerősödött valamelyest a konföderáció, tehát ez a PiS-től nemzetpolitikájában, Európa víziójában jobbra lévő párt, de egyébként meg szélsőségesen libertárius, ők akár 10%-ot is, vagy hát 8-9%-ot is szerezhetnek, és ugye ott van még a baloldal, amelyik a leginkább kárvallottja egyébként ennek a Donald Tuski, sokat ígérek, de keveset tudok megvalósítani politikának. Hogy ez képviselői helyekben mit fog jelenteni, erre is most már azért kalkulálhatunk. Itt egy nagy visszaesés lesz a képviselői helyek számában a jog és igazságosság esetében, és várhatóan ezt majd a baloldali sajtó világgá kürtöli. Itt akik eddig megnézték ezt a podcastot, azok fogják tudni, hogy ennek az elsődleges oka nem csak az akkori szélsőségesen jó eredménynek a visszaesése egy sima jó eredmény, akkor ugye 44%-ot szerzett a PISZ, hanem a tény, hogy bejut a konföderáció, tehát egész egyszerűen több.
Máshogyan osztják a helyeket.
Máshogyan osztják, de így is egy korábban 18-19, most a megnyugtató önkormányzati választási eredmények után 20-21, akár 22 képviselői helyet is szeretne a PISZ magának, és azt látjuk, hogy így az LCR-en belül amennyiben, de hát itt ugye annyi ha-ha-ha, meg melyik párt hogyan megy, merre megy, itt az Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjában továbbra is egy lengyel és olasz dominancia lenne, hogyha így maradna, de hát ugye amennyi...
Ez folyamatosan alakul.
Igen, meg hogy kik lépnek be, kik lépnek át, azt látjuk, hogy Meloni ugye szélesíteni akarja. Ez az elsődleges terv, hogy szélesíti ezt az LCR pártot, és amennyiben valóban így lesz, vagy erre lehetőséget adnak a választások, akkor továbbra is meghatározó lesz a lengyel-olasz együttműködés az LCR-ben.
Figyelni fogjuk. Majd Rosonczi Kovács Mihály, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. És köszönöm szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt az eheti stratéga. Várjuk Önöket továbbra is, és ne feledjék, hogy a héten találkozhatnak velünk több vidéki helyszínen. Érdemes követni a Mandinernek a felületeit, hogy hol tudnak személyesen is bekapcsolódni a műsorunkba, meg majd jövő héten más műsorunkba is. Addig is búcsúzik a házigazda Póca István, viszont látásra, viszont hallásra.